Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vaxler Tamást, a Steinlő Imre program vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kossuth tér, Kossuth téri épületek rekonstrukciója, új és régi szobrok, emlékművek, ezen belül is az újak sorában a legújabb, az augusztus 20-án átadott összetartozás emlékhely. Erről szeretném, hogyha majd részletesebben is szó lenne a műsorban, és hát ebből a felsorolásból is érzékelhető, és látszik, hogy a Steinlő Imre program ugye 2011-ben indult, 2011-es indulása óta, hát nagyon sok minden történt az ország főterén és a parlament környezetében, közvetlen környezetében, illetve tágabb környezetében. Mielőtt részletesebben is beszélnénk mindenről, talán érdemes egy kicsit úgy elhelyeznünk a Steinlő Imre programot, hogy mikor és hogyan született meg a Kossuth tér teljes rekonstrukciójának a gondolata és elképzelése.
2011-ben egy országgyűlési határozattal kezdődött a program, akkor még nem ezen a névem, ami a tér helyreállítását tartalmazta. Bele volt írva, hogy mély garázs építésével, ami a nyilván a technikai előfeltétele annak, hogy a teret autómentessé lehessen tenni, és benne volt egy aztán sokat citált mondat az 1944-es képzőművészeti arculat helyreállításáról, ami azt jelentette, hogy a szobrok, a téren lévő szobrok tekintetében azt kell elérni, hogy az 1944, praktikusan 1945-ben és 1945 után lerombolt szobrok lehetőleg eredeti állapotukban visszakerülni.
De kifejezetten ez a dátum, ha jól emlékszem, akkor 1944 márciusára vonatkozik, ugye a német megszállás időpontja.
Ami azért szimbolikus dátum, nyilván akkor nem romboltak szobrokat, csak azért egy szimbolikus dátum, mert akkor veszítette el Magyarország a függetlenségét, vagy ezt, hogyha jól emlékszem, az alaptörvény preambulumában is szerepel. Tehát ezért van ez a hivatkozás. Ugye a szoborrombolások azok az ostrom után közvetlenül kezdődtek a Tisza szobor felrobbantásával, a Nemzeti Vértanok Emlékműve ledöntésével, és aztán folytatottak egészen 1952-ig, amikor is a Kossuth szobrot bontották le és szállították el. Nos, és az volt az országgyűlési határozatból fakadóan a feladatunk, hogy a szobrokat állítsuk helyre, de egyébként az, hogy a térrel kapcsolatban milyen stílusnyelven kell beszélni, arra vonatkozóan semmilyen mandátumot nem tartalmazott az országgyűlési határozat, és így van az, hogy a korhű módon visszahozott vagy helyreállított szobrok körül egy kortárs 2011-es állapotnak, térépítészeti, tájépítészeti arculatnak megfelelő teret terveztünk, és terveztek a tervezők, és valósítottunk meg.
Steinlő Imre eredeti koncepciójához, vagy elképzeléséhez mennyiben lehetett visszanyúlni, mert ugye, ha jól tudom, akkor ő már nem érte meg a parlament épületének átadását, éppen néhány hónappal az átadás előtt halt meg, de azért voltak elképzelései a térre, illetve a parlament környezetére is.
Viszonylag keveset mondott erről, de amit mondott, az zsinór mértékként használtuk. Ő neki az volt a legfontosabb állítása akkor országháztérnek nevezett későbbi Kossuth térrel kapcsolatban, hogy a tér legfontosabb attrakciója az maga az országház, és ezért azt kell elérni, hogy a tér az ne konkuráljon, nem az ő szavait idézem, csak tartalmat.
Az egy ilyen rálátás zavaró elem.
Ne legyenek elemek, amik zavarják a rálátást, és általában is a tér ne konkuráljon az országház látványával. Ennyit mondott ő a térről, és ezt szerintem maximálisan figyelembe vettük.
Van egyébként még olyan örökség, akár építészeti örökség, amit a Steinlő Imre programban tovább kívánnak vinni?
Szerintem csinálok egy leltárt, hogy mi minden történt, és mi minden fog még megtörténni. Hogyha nem is időrendben haladunk, hanem hogyha körbe haladunk a téren, ugye a tér déli pontján az úgynevezett Wellis ház, aminek a tetőidomát állítottuk helyre 2014-ig bezárólag. Utána következik, amiről majd akkor fogunk beszélni, a Szabad György irodáz, az a legfrissebb
épület.
Ez évelején adtuk át. Mellette van két társasház, utána következik a Vértanúk tere, a Vértanúk tere rekonstrukciója is megvalósult, és itt még hátra van a Vécsey utca 2 alatti társasháznak a tetőidom rekonstrukciója, ez a volt MFB székház, most nem is tudom pontosan be a pillanatban mi a státusza. Most dolgozunk az Agrárminisztérium és a Kúria épület rekonstrukció, mind a kettő tervezésnél a véghajrában tart, úgy tervezünk, úgy számolunk, hogyha a kormány támogatja a javaslatunkat, hogy elfogadja a terveket és biztosítja a forrást, akkor jövő elején mind a kettőnek elkezdődhet a rekonstrukciója. Ugye közben megvalósult a összetartozás emlékhelye, és végül megvalósult a tér északi végén a régi ország házi bérháznak a rekonstrukciója. Ez a csak térrendben haladva a menü, aminek a nagy része már megvalósult.
Most meg volt szó a házelnöki rezidenciáról is. Ez,
ebben a bérházban, ebben a volt bérházban, amit a Csisza Lajos irodaháznak nevezünk, ennek a felső szintjén van a házelnöki rezidenciáról.
De ez elkészült.
Elkészült, igen. És végül még egy dolog van, ami egésznek a közepén az országház és a Kossuth tér áll. Az országházban néhány elemnek a rekonstrukció, illetve megépítésére került sor a kiállítótér, országházi múzeum. Most a ház túlsó végén is létrejött egy kiállítótér, ahol most éppen Tisza Lajos emlékhelyet nyitnak meg ezekben a napokban. És hát ez mély garázs, látogatóközpont, a tér teljes felületének a rekonstrukciója, közmű rekonstrukciók és így tovább.
Beszéljünk akkor részletesebben az egyes elemekről, és kezdjük talán az összetartozás emlékhelyel, hiszen ez a legfrissebb és a legújabb, eredeti tervek szerint június 4-én, Trianon 100. évfordulóján, mi egyúttal a Nemzeti Összetartozás napja, ekkor lett volna az átadás. Ezt a koronavírus járvány miatt el kellett halasztani augusztus 20-ára, de most már túl vagyunk, ezen megtörtént az átadás. És hát aki járt már ott, járt már arra és látta, az szerintem egyértelműen mondhatja azt, hogy nem egy szokványos vagy szokásos emlékműről van szó. Avasson be a koncepciójába egy kicsit.
A koncepció az két irányból táplálkozott. Van egy ilyen térépítészeti, tájépítészeti irány, és van egy ilyen történeti politikai irány. A térépítészeti, tájépítészeti irány az oda vezethető vissza, hogy amikor a Kossuth tér rekonstrukció elkészült, aminek az egyik sarkalatos eleme volt, korábban is szóltam már róla, az, hogy a tér autómentessé vált, annak az a technikai következménye volt, hogy az Alkotmány utca az zsákutcává vált. És egy zsákutca az úgy viselkedik, mint egy zsákutca szokott, hogy elkezd így lassan lepusztulni. Tehát ilyen szegény rokon, nincs benne rendes forgalom, nincs, senki nem tekinti a sajátjának, hiszen a, mondjuk például a közlekedés szervező cégnek ott már nincsen feladata, és itt van. És ez szegény rokonként a megújult Kossuth tér közvetlen szomszédságában hát eléggé zavaró látvány volt. Ráadásul ugye mindig van egy olyan veszély, hogyha mondjuk egyszer valamikor egy olyan kormányzat lenne, amely kevésbé rezonál a Kossuth térnek a, hogy mondjam, az étoszára, arra a Stein Imrei örökségre, amiről az előbb beszéltünk, aminek ugye a fontos eleme, hogy nem takarhatjuk az országházat, tehát hogy mindig benne van a pakliban, hogy valaki esetleg azt a nagyon buta ötletet talál neki, hogy a Kossuth tér közvetlen szomszédságába, az Alkotmányt a torkolatába tenni valami jó nagy emlékművet, ami kitakarja az országházat. Tehát ezek a tájépítések, hogy valamit kéne kezdeni az Alkotmány utcának a zsákutcával.
Igen, de azért itt nyilván több szempontot is a mérlegeléskor figyelembe kellett tenni. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy persze említette, hogy zsákutca, de egyúttal azért tudjuk, hogy az Alkotmány utca mondjuk egy demonstrációs útvonal is.
És ez így is maradt természetesen, az Alkotmány utca az most hirtelen kell mondani, 24 méter széles, és ebből az emlékhely tokkal vonóval kevesebb, mint a harmadát foglalja el. Úgyhogy semmilyen módon nincs korlátozva a demonstrációknak hogy a demonstrációk azok megközelítsék az országházat ebből az irányból. Csak azért, tehát, hogy tájépítészetileg rendbe akartuk tenni ezt a területet. Az, hogy a Kossuth téri tájépítészeti elemeket használják, ugyanaz a burkolat, ugyanazok a tér.
Hát kicsit folytatása a Kossuth térnek.
Mindenféle szempontból úgy tekintjük, most már közjogilag is úgy van, az Országgyűlési Hivatal a vagyonkezelésébe került a kiemelt nemzeti emlékhely része, tehát így helyre az iszám szempontjából nem a Kossuth tér része, de egyébként minden szempontból az. Tehát volt ez a része, az, amit előbb elmondtam, az országház láthatóságának a szempontja adta az, hogy valami olyasmit kéne csinálni, ami foglalja ezt a teret, tehát így a jövőre nézve elkerülhetővé teszi azt, hogy valamikor nagyon sokára egyszer oda kerüljön valami oda nem illő dolog, de ugyanakkor ne takarjon önmaga, tehát hogy valami talajszint alatti dolog legyen. Ezek a térépítészeti irányok. A másik meg azt lehetett tudni, hogy közeledik Trianonnak a 100. évforduló, és azt is lehetett sejteni, hogy van egy igény arra, hogy egy ilyen a nemzet életében rendkívül fontos évfordulót valamilyen módon meg kell jeleníteni a közterületen is. És így ez a két igény találkozott abban, hogy akkor erre a helyre készüljön el, akkor még nemzeti összetartozás emlékhelyen.
Abból a szempontból is sajátos ez az emlékhely, vagy az emlékmű, hogy ez ugye bejárható. Tehát le kell ereszkedni 4-5 méter mélységbe, ott ugye van egy gránit tömb, egy öröklánggal, majd onnan felmenni és feljutni. Nem szeretnék túlzottan patetikus lenni, vagy nagy szavakat használni, de ez kicsit a temetés-feltámadás gondolat körébe illeszthető, vagy illeszkedik?
Ez bevallottan része a sztorinak, hogy így mondjam. Bevallottan az a történet, ami megtörténik azzal, aki ezt az emlékhelyet bejárja, hogy elindulunk lefelé. Amikor lefelé haladunk ezen a rámpán, vagy rézsünk, tehát amikor lefelé haladunk az emlékhelyben, akkor az emberek figyelmét leköti a rengeteg településnél, ami nagyon érdekes.
Hát ugye itt több mint 12 ezer településnél
van. Így van, mindenki megkereseti a sajátját, ezt egy internetes alkalmazással is segítjük, hogy bárki megtalálhat bármilyen településnevet, de általában is, hogy csak megyünk lefelé és olvasgatjuk. Én ha 100-szor nem jártam ment, akkor egyszer se, de nem tudok úgy lemenni, hogy valami érdekeset ne találjak újra meg újra, és ilyen listákat csinálok, hogy állatnevek, itt előttem van a papíromon, hogy nem tudom, 80-nál több állatnév, meg növénynév, meg ilyenek. Tehát a település nevekben rejtőző mindenféle érdekességek.
Ez az 1913-as helységnévtár alapján állították össze.
Így van.
Miért pont az 1913-as? Mert hogy ugye ez volt a legközelebbi?
Ez volt az utolsó. Nem is volt nagyon más választásunk. Az 1920-ban halálra ítélt történelmi Magyarország, hogyha már a halálnál feltámadásnál tartottunk, de mindjárt folytatom majd. Az 1920-ban halálra ítélt történelmi Magyarország utolsó teljes kiterjedésű közjogi aktusban megvalósuló összeírás a településnél. Ez egy statisztikai összeírás, az 1913-ban volt.
De az egyébként nem jelenthet gondot, hogy azért nyilván ebben olyan település nevek is vannak, ahol azért eléggé kis létszámban éltek magyarok, vagy elég kis létszámban volt magyar közösség, elenyésző számban volt.
Nem volt vizsgálati szempont. Ez az emlékhely, ahogy egyébként a lejáratnál lévő felépítés, pontosan akarom idézni, is szól. Ez a magyar nemzetnek és a vele együtt élő népeknek 1000 évig otthont és hazát adó Szent Istváni Magyarország tiszteletére állította Magyarország kormánya. Tehát ez a Magyarországnak, a Magyar Királyságnak állít emléket, és nem foglal állást azzal kapcsolatban, nem próbálja azt sugallni, hogy valamely településen hány magyar élt, és hány valamelyik nemzetiséghez tartozó. Nem ez a témája, nem erről szól. De visszatérve akkor a bejárásnak az útvonalát, tehát mikor megyünk lefelé, akkor ez ők, hogy nyilván leköti a figyelmünket, és ez nagyon érdekes, és ilyen magával ragadó érzés. Ha aki akar, annak egyszerűen csak érdekes, van, aki poénnak tekinti, van, akit meg megérint, mert megtalálja a gyerekkorának, vagy a neki fontos településeknek a sorát. És amikor leérünk, beérünk abba a fedett térbe, abba a kerengőbe, abba a szentélybe nevezzük, aminek akarjuk, megkerüljük az öröklángot, a nemzeti összetartozásra emlékeztető, az összetartozásra emlékeztető öröklángot, és utána sötétből kilépünk a fényre, és a fényben ugye velünk szemben föltárul az a látvány, aminek a legvégén az országházban is lentről nézve úgy tűnik, mintha a rámpa az egész az országház bejáratáig menne. Ráadásul bevallom, akaratlanul van benne egy ilyen vizuális trükk, egy álperspektíva, ami miatt az egész sokkal hosszabbnak tűnik, mint amilyen valójában. És mindez így egy ilyen revelációval, reveláció erejével hat azokra, akik kilép. Mindenki látta az országházat, tehát nyilván nem az, hogy itt pillantják meg először, de mégis van egy ilyen rácsodálkozás hatása az egésznek. És így valóban az egész emlékhelynek az alapgondolata, ez a történelmi Magyarország halála, ha tetszik sírba szállása, és annak, ami ennek a nyomán maradt, amit most az összetartozás kulcsszóval fogunk meg, annak a feltámadása.
Érdekes, amit mond, hadd idézzek ehhez kapcsolódóan az Oktogon építészeti labból. Ők azt írták, hogy az összetartozás középpontba állítása jó koncepció, így az emlékhely elsősorban nem a megrendült búskomor passzív visszaemlékezés, hanem sokkal inkább a találkozás, az összefogás, a felfelé haladás vagy felfelé indulás jelképe, mellőzve Trianon konvencionális szimbólumait.
Ez így van, de azért én láttam embert sírni az emléke, amikor oda megy valaki, és így először látja, hogy éppen tegnap láttam valakiről egy ilyen kis videót, először látja Csík-Csicsó településnek a feltüntetését, ami neki valamilyen személyes emléket hordoz, azért kétségkönyvben.
Igen, csak arra utaltam, hogy itt is ugye az összetartozás a neve is az emlékhelynek, és ön is az összetartozásra utalt, sőt, egy interjúban mondta is, hogy leginkább azt közvetíti, hogy több dolog köt össze minket, mint ami elválaszt. Tehát ez van egy ilyen optimista gondolata, vagy optimista olvasata
igen,
is talán.
Ugye az egésznek a geometriából következik, hogy a legvége, egyszerűen nem lehet más irányba bejárni, mint hogy lemegyünk, és a végén feljövünk. Aki nem ezt tenni, ez nyilván lemaradna, tehát ez nyilván képtelenség. Tehát az egésznek a bejárás rendjéből, az egésznek a logikájából az következik, hogy a vége az a feltámadás, és ez így jó, ez így van. Jól csak arra utaltam, hogy az a szerencse ezzel az emlékhelyel kapcsolatban, mondhatom nyilván elfogultan, hogy kinek más üzenetet tud hordozni. Mindenki azt olvassa ki belőle, vagy azt olvassa bele, ami neki fontos. És azért mondom, hogy engem meghatott, amikor embereket láttam meghatódni.
És ugye Trianonnal kapcsolatosan azért nagyon sokféle üzenetet szoktunk kiolvasni, vagy kihallani, és mindenki másképp fordítja ezeket az olvasatokat, mert hogy nyilván Trianon sok tekintetben érzékeny kérdés ma is, és hát ugye nyilván, hogy a szobrok és az emlékművek ugye az ugyancsak érzékeny kérdés. Ha jól tudom, akkor ugye az összetartozás emlékművével kapcsolatosan nem nagyon voltak szakmai viták, amik megelőzték volna egyáltalán a koncepciót, vagy az emlékmű állítást, akár társadalmi vita, akár építés szakmai vita, hol legyen, milyen legyen. Nem baj ez, hogy így lett?
Hát lehet így is, meg lehet úgy is. Ez most így történt. Itt a történet abból a két, hogy úgy mondjam, búvóvatagból táplálkozik, mert az elején elmondtam, hogy van egy ilyen rácsodálkozás. Őszintén szóval ez a rácsodálkozásnak az alanya, ez én voltam. Én nekem az életem az elmúlt, most már lassan 10 évben a Kossuth tér köré szerveződik. Én nincs olyan nap, hogy ne sétálnám végig. Fotózom, nézem, nem unom meg sose. És így annyira benne élek, hogy észreveszek dolgokat, amiket, hogyha valaki kevesebb időt töltetél, akkor valószínűleg nem vesz észre. És én nekem így motoszkált a fejemben már 2014-től a tér elkészültétől, hogy valamit kezdeni kell ezzel a térrel. Tehát a helyszínre vonatkozóan nekem volt egy javaslatom, és ezt a javaslatot, ezt meghallgatták a döntéshozók. És ahogy mondom,
A koncepció az kifejezetten az ön nevéhez köthető.
Hát igen, úgy lehet mondani, hogy leginkább tehát az alapötlet az mindenképpen így született, de ugye mindenkinek vannak jó ötletei, de jó ötletekből az állja ki az időpróbáját, ami megvalósul, és megvalósulni pedig nem tudott volna egy csomó emberhoz rendtelendő mennyiségű munkája nélkül, hogy a legfontosabbakat mondjam, a meghatározó tervezők, Zimai Balázs, Déri Dániel, Mohácsi Sándor. Tehát, hogy oké, nekem volt egy ötletem, az ötlet az így nyitott kapukra talán, de nem valósult volna meg, hogyha nincsenek, akik megtervezik, meg akik utána fizikailag lerakják a köveket, vagy ha nincs az az ember, aki azt a projekt részt kitalált, hogy hogyan lehet néhány hónap alatt 12 000 valahány száz település nevet több mint 100 000 betűvel megfelelő minőségben, megfelelő minőségű kőbe forrani. Tehát egy csomó embernek rendkívül mennyiségű munkája és értéke van benne.
Az ide látogató külföldiek, nyilván külföldiek is felkeresik majd ezt, nyilván a Kossuth tér, parlament, nyilván bekerül a Bédekkerekbe az emlékhely is. Turisztikai szempontból is úgymond hely lehet ez, vagy hely lesz ez?
A Zubrecki Dávid, aki a urbanista blogot csinálta, és egy ilyen építészeti szakíró írta azt még a nyitás előtt, csak fényképek alapján, hogy ez lesz a leginsta kompatibilisebb emlékhely, vagy emlékmű Budapesten, és az igaz, hogy nagyon fotogén, tehát hogyha különböző, most súgom a érdeklődőknek, hogy hajnalban napnyugta után nem sokkal, és este napkelt, vagy hajnalban napkelte után nem sokkal, és este napnyugta előtt nem sokkal a legjobb, mert akkor látszanak azok a csillogások, együttállások a falon, amik olyan egészen különleges látvánnyá teszik. Tehát, hogy ha valakinek az egész sztori nem mond semmit, csak egyszerűen lát a szemével, és lejön és megnézi, akkor is azt fogja látni, hogy ez egy különös nézőpont, ahonnan az országházat lehet fotózni, különös nézőpont, ahonnan ilyen éles, kemény anyaghasználattal megvalósult létesítménynek a fényeit lehet fotózni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen önmagában is látványként megáll, független attól, hogy valakinek maga a sztori jelente valamit.
Ugye Trianon tekintetében mondhatjuk azt, hogy idehaza magyarok körében sincs egyértelmű társadalmi konszenzus Trianon kapcsán, nagyon sok érzelmi vetülete és érzelmi hatása van mindmáig ennek, de hogy az imént említettem én a turisztikai szempontokat, vagy a külföldi látogatókat, hogy vajon miként is fogalmazódik meg feléjük ez az emlékmű, mert nyilván, hogy az érintett utódállamokból, vagy ha úgy tetszik, szomszédos államokból érkezők számára is nagyon mást jelent. Számunkra, amikor leereszkedünk oda, és odaérünk az öröklánkhoz, az egyértelműen ugye egy nemzeti tragédiának a jelképét látjuk ebben, vagy ezt éljük át, vagy ezt éljük meg. Számukra, mondjuk egy szomszédos országból érkező turista számára pedig, hát mégiscsak Trianon az a nemzetállamuk születése. Tehát, hogy nagyon más vetülete lehet ennek az emlékműnek más-más látogató számára.
Ez így igaz, de azért én azt emlékeztetnék arra, és ez engem örömmel tölt el, hogy miközben egyértelműen fogalmazunk minimum úgy, hogy Trianon apropóján jött létre ez az emlékhely, aközben, és miközben tudatosan próbáltuk elkerülni a Trianonnal kapcsolatos azért 100 év alatt közhelyé vált ilyen vizuális elemeket, vizuális közhelyeket.
Hát meg bármiféle irredent, a hangsúlyt vagy vetületet is sikerült elkerülni, tehát sehol nincsenek Nagy Magyarországra utaló határvonalak, jelképek.
Finom utalások azért vannak, a kőtömnek a repedései azok az utódállamokat, ezek az a hasadékok, amik a kőtömben darabokra tagolják. Ezt jelenítik meg, ez nem titok. Tehát ahogy mondom, azt az 1920-ban széthasított történelmi Magyarországról beszélünk, de talán nem bántó. Az, hogy ha mi magunkra emlékszünk, az nem kell, hogy bárki mást bántson, és így azt érzékelem, hogy így nem is nagyon van némi fogáskeresés a dologgal kapcsolatban, leginkább itthon, de én nem tapasztaltam semmiféle éles reakciót, semmilyen.
Többnyire pozitív visszajelzések érkeztek? Az emlékművel kapcsolatban?
Alapvetően igen. A vizuális megjelenésével kapcsolatban túlnyomó többségében a történetével, az eszmei tartalmával kapcsolatban ha lehetett hallani egy-két ilyen kritikai hangot. Az egyik ez, hogy miért a 13-as, miért a magyarosított település nevek, és így tovább. De lényegében ezek ilyen nem akarom minősíteni, hogy marginális vagy ilyesmi, csak azt mondanám, hogy nem ez a hangos. Tehát így nem nagyon érzékelem azt, amit mondjuk például, hogy ne menjünk messze, a Vértanúk tere kapcsán egyértelmű megosztottság volt, hogy valaki egyik oldalán akkor támogatja, amit csináltunk a Vértanúk emlékművének a helyreállítását, a valaki a másik oldalon, azt meg ellenzi. Itt ezt nem érzékelem. A maximum az ellenzők oldalán az egy ilyen egyfelől-másfelől típusú álláspont. Tehát összességében én úgy érzékelem, nyilván belülről elfogultan, nem én vagyok aki ezt így objektíven meg tudja ítélni, de én úgy érzékelem, hogy alapvetően az emlékhelynek a megjelenése, a léte, a kialakításának a módja, a finomra hangolt üzenete, az alapvetően a támogatást élvez.
Idézzünk el ennél egy kicsit, mert nem beszéltünk azért a kivitelezésről. Azt olvastam, hogy a kőfaragó munkákkal együtt viszonylag rövid idő alatt, egy év alatt zajlott le, és ennyi volt maga a tervezés időszaka is. Voltak azért a kivitelezés során komolyabb építési, statikai feladatok, amik mondjuk nehézséget jelentettek?
Kezdjük onnan, hogy egy statikus az így a képzettségén, az alapállásánál fogva mindig túlbiztosít. Ezt itt is érzékeltük. Ugye vannak azért statikai kihívások, és ezekre választ kell adni. Az, hogy lent van valami a talajszint alatt, az nem jelenti azt, hogy nem épület, vagy nem építmény, aminek vannak kihívása. Mondok
azért is kérdeztem ezt, mert lehetett azért olyan véleményekkel találkozni, hogy hát tulajdonképpen egy árok kiválása az Alkotmány utcába, az nem jelent komolyabb kivitelezési vagy statikai feladatot.
Ezt is egy ilyen árkod is, amiben azért 10 tonnás kőtömbök vannak a végén, amik úgy tűnik, mint hogy egymáson lebegnének, pedig nem. Azt statikai nagyon végig kell gondolni. Ne felejtsük azt, hogy ez kritikus időszakokban talajszint alatt van, nem talajszint, az mindig talajszint alatt van, talajvízszint alatt van, és ilyenkor mindig felvetődik a felúszásnak a problémája. Ne felejtsük el azt a problémát, vagy azt, amire gondolni kellett a tervezés során, hogy egy özönvízszerű eső,
ami ezen tehát a csapadék elvezetés meg kellett oldani.
Van, és tehát ez egy semmi sem volt magától értető, nagyon sok mindent végig kellett.
Igen, és ugye csak nem 5 méter mélységig jutunk
így
le.
Így igaz. Úgyhogy ez a ahogy mondjam, az épületnek a biztonsága szempontjából. Hát a másik meg az, hogy ez alatt a rendkívül rövid idő alatt azért azt megcsinálni, előbb utaltam rá, hogy pontos tipográfiával, pontos ortográfiával ennyi településnév, megfelelő méretbe, ugye a méretkategóriák, amiket megjelenítettünk, arra figyelni kellett, hogy véletlenül se, egy ilyen véletlen algoritmus dobta ki, hogy melyik településnév hova került, de azért meg kellett figyelni a véletlenül kidobott településnevet is, hogy nehogy a véletlen dobjon valami olyat, ami nem tűnik véletlennek. Mondok egy példát, hogyha az összes, nem tudom én, csík kezdődő település egy kupacba kerülne, mert véletlen akár ilyet is dobhat, akkor az is ilyen sem most nálunk, ezt direkt csináltuk. Tehát így ilyen szempontból is meg kellett nézni. Ebben rendkívüli mennyiségű izgalmas szakmai feladat volt, és az alapkoncepciónak a legnagyobb részlete az végig volt gondolva. Volt pár kellemes meglepetés, az egyik, amire utaltam, az álperspektíva, a másik a fémelemeknek a csillogása, a kellő meg a lenyugvó nap fényében, de alapvetően minden elemet megpróbáltunk végig gondolni, minden lehetséges problémát.
Az hangsúlyos szándék volt, már az imént beszéltünk erről, de az hangsúlyos szándék volt, hogy a Kossuth tér anyaghasználata itt folytatódjon, tehát hogy egy kicsit a Kossuth teret kitágítsák, mert ugye ez az anyaghasználat fedezhető fel a vértanúk terén is, sőt a parlament előtti rakparton is.
Ez teljesen tudatos volt. Ugyanazt az andezitet használtuk, mint amivel a Kossuth tér nagy részét burkoltuk, ugyanazt a gránitanyagot, mint amivel a Kossuth téren a függőleges felületek, a partás szegélyek vannak burkolva. Egyetlen egy új elem jelenik meg, az a rozsdamentes acél, ezek az elválasztó elemek, az így vizuálisan szükséges volt. Egyébként mindenben ugyanazt használtuk, mint a Kossuth tér, és ez a koncepció része volt.
Ha megnézzük a kivitelezési munkálatok időfázisát, akkor azért annak a jó része szerintem éppen a koronavírus járvány időszakára esett. Ez nem okozott gondot vagy nehézséget?
Nem. Én tartottam tőle, hogy a kivitelező az utolsó idő. Ugye úgy van, hogy a véghatáridő május 31-e volt. Egyetlen egy pont volt, ahol egy pillanatig így aggódtam, vagy aggódtunk, hogy bele kavar-e ebbe a dologba a koronavírus járvány. Az volt, amikor a bezárkózás előtti utolsó napokban érkezett meg, ezeket a nagy tömböket Olaszországban vágták méretre, mert olyan gép, amivel ezt meg lehet sem Magyarországon, nincsen. És az utolsó napon érkezett be a utolsó két darab kő. Ez volt az egyetlen ilyen. Egyébként az utolsó két hónapban a befejező munkáknál nem volt ilyen probléma. A kivitelező a szigorú rezsimet üzemeltetett a fizikai távolságtartásra, meg ez a napi, meg a maszk használatra, meg a napi hőmérő, tehát mindenkinek a hőmérséklet mérésére, és így tovább. Nem volt megbetegedés, ennél fogva nem is kellett állni, ennél fogva elkészült határidőre, az eredeti határidőre.
Érintőlegesen említettük már a vértanúk terét több ízben is, hát volt vita, polémia e körül jócskán. Visszakerült a térre a vértanúk emlékműve, ugye a Tanácsköztársaság vagy a Vörös Terror áldozataira emlékező emlékmű vagy szoborcsoport. Elkerült Nagy Imre szobra, itt is az alapelv, vagy az alapvetés, a kiinduló pont az egykori jelen esetben, ugye ez 1944 márciusi állapotnak a helyreállítása?
Így igaz, bár az országgyűlési határozaton, onnan indultunk, nem szólt a vértanúk teréről, de mivel országgyűlési döntés eredményeként a vértanúk tere az de facto a Kossuth tér részével, halkan jegyzem meg, egyébként eredetileg az is volt, csak annak idején a pont ennek az emlékműnek a létrehozása miatt vált külön térképészeti egységi, hogy így mondjam. Mivel az országgyűlés úgy döntött, hogy a vértanúk tere és a Kossuth tér közjogi státuszába kerül, hogy az előbb mondtam, országgyűlési hivatal vagyonkezelése, kiemelt nemzeti emlékhely része, ezért egy jogos kérdés volt, hogy vajon akkor a 44-es állapotra vonatkozó országgyűlési határozatot azt figyelembe kell venni, vagy nem. És én ezt a kérdést feltettem a kiemelt nemzeti emlékhely bizottságnak, aminek egyébként én is tagja vagyok, és a bizottság egyhangon azt mondta, hogy igen, egyértelműen, és így ennek alapján az országgyűlési határozatból következik, abból vezetődik le, hogy itt is az eredeti állapotot, a 45-ös szoborrombolás előtti állapotot kellett helyreállítani, a szobrot illetően, viszont...
Ezt egyébként magát a vértanúk emlékművét teljes egészében rekonstruálni kellett, hogy gyakorlatilag újra kellett alkotni, mert azt olvastam éppen, hogy ez 1934-ben állították, és 10 év elteltével 1944-45 fordulóján el is bontották, tehát ez még nem is a háború utáni térrendezés vagy szobor eltávolítás áldozata lett.
Úgy fogalmaztak annak, én van egy régi filmhírodó, hogy a népharag, ami azt jelenti, hogy
akkor ez még a háborús időszakot, hanem nem a háború utáni szoborrombolás.
Háború után volt. Egy kommunista felvonulás volt valahol a közelbe, és spontán ide sétáló kommunista fiatalok a népharag megnyilvánulásaként ledöntötték, filmhíradó jelenlétében természetesen, mert mindig jelen volt természetesen.
Tehát akkor ez gyakorlatilag újra kellett alkotni.
Ebből semmi sem volt, ezt újra kellett alkotni. De ebből volt némi
korabeli fényképek, dokumentumok, vagy akár a filmhíradó részletek
fényképek alapján. Ugye, de ez nem precedens nélkül. A Kossuth téren, hogyha egy gyors leltártunk az Angdási szoborból, semmi sem maradt. Fotók maradtak, annak alapján sikerült rekonstruálni, és szerintem közmegelégedésre. A Tisza szoborból a két oldalsó szobor csoport megmaradt, az egyik Esztergom, a másik meg a Honvédelmi Minisztérium egyik épületének az udvarán, de a főalak, meg az egésznek a posztamense, meg az oroszlánból semmi nem maradt, meg az is néhány fotó alapján került restaurálásra. A Kossuth szobor az Dombóváron annak a másolata készült el. Tehát lényeg az, hogy abban, hogy néhány fotóból a számítógépes modellezés nagyon izgalmas eszközeit használva, és egy persze jókezű szobrászok révén hogyan tud pontos rekonstrukció megszületni, abban már van rutin. Aki ezt a szobrot készítette, Elek Imre, ugyanaz a szobrász, aki a Tisza szobornak a rekonstrukcióját csinálta, meg hasonlóan kevés előkép alapján.
Említettük ugye a bevezetőben, hogy Nagy Imre szobra elkerült a vértanúk teréről, most a Jászai Mari téren áll. Most azon túl, hogy ugye vissza akartak térni az országgyűlési határozat jegyében az 1944-es állapothoz, jó helye van ott, vagy jobb helye van ott a Nagy Imre szobornak?
Nekem meggyőződésem, hogy jó helye van, de egyébként az, hogy én mit gondolok erről, az majdnem mindegy.
Hogy van erre egy parlamenti határozat.
Nem, ennél sokkal jobbat mondok. Van egy sokkal autentikusabb szereplő, az a szobrász maga. Varga Tamás szobrászművész, aki a Nagy Imre szobrot készítette.
De ha jól emlékszem, azért ő is aggályokat fogalmazott meg a szobor eltávolítással kapcsolatosan.
Azt mondta, hogy nem
ahogy egyébként Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin is.
Hát, utóbbihoz nem tudok nagyon viszonyulni, mert...
Hát csak gondolom, hogy ilyenkor azért van konzultációs kényszer, vagy kell konzultálni még esetleg élő leszármazottakkal, családtagokkal, vagy az alkotókkal?
A jogszabályi környezet az egyértelmű, az alkotók hozzájárulása az elbontáshoz nem kell, csak a felállításhoz. De amit elkezdtem az előbb Varga Tamással kapcsolatban, a történet vége az, hogy az új helyszínen való felállítást azt ő intézte. Nem, hogy ő intézte, az ő koncepció alapján valósult meg.
Tehát ő alakította ki ugyanúgy azt a helyszínt?
Nem is ugyanúgy. Hogyha megnézzük, egy átalakított helyszínen van, más az egésznek az üzenete. Amikor a vértanúk terén állt a Nagy Imre szobor, akkor volt alatt egy medence. Az a medence, ami egyébként valami műszakiban folyton üresen, tehát egy ilyen medence-szerű valami volt alatta, ami tulajdonképpen, azt nem mondom, hogy meghamisított, de mondjuk úgy, hogy alternatív pályára állított az eredeti koncepciót. Ugye a Nagy Imre szoborral kapcsolatban az alapkoncepció, Varga Tamás koncepció az az volt, hogy az a híd, amin áll, az azt a politikai ívet jeleníti meg, arra utal, amit a moszkovita kommunista múltjától a forradalom miniszterelnökségéig és a vértanú halálig bejárt. Ehhez képest, hogy alákerült egy vízmedence, az egy közlekedési műtárgyá minősítette át azt a hidat, amin áll. Most, ahol áll, és nincs alatta vízmedence, csak egy utalásszerű felületen áll, ez az eredeti koncepcióhoz közelebb áll, mint a vértanúk terei megvalósulása, és még egyszer mondom, Varga Tamás, miközben érthetően és én teljes egészében empatikus vagyok ezzel kapcsolatban, ellenezte azt, hogy elbontsuk a vértanúk teréről, de amikor ez megtörtént, akkor viszont abszolút együttműködött velünk, és végül a mi megbízásunkból ő gondoskodott az új helyen való felállításról. Tehát magyarul a művész, akinél autentikusabb szereplő nincsen, azt mondja, hogy ez a hely, ez jó a Nagy Imre szobornak. Azt nem mondja hangosan, de én azt gondolom, hogy azt gondolja, hogy jobb is, mint az eredeti, de sokkal jobban látszik. A szobor sokkal jobban érvényesül, mint ott bent a bokrok között a szűk vértanúk terén.
Ja, az eltávolítást ellenzők még azért annak idején azt fogalmazták meg, ha jól emlékszem, hogy ugye a parlament közelsége, tehát mégiscsak Nagy Imre politikai pályájának a csúcsa az a parlamenthez köthető, és ezért szervesen a parlament közelsége az mindenképpen jó hely volt a szobor számára. Most ugye a Dunaparton van, nem a parlamentre néz, hanem a Dunára néz, áttelemben egy McDonald's-el. Tehát akik nem, ezt megfogalmazták.
Nem, bocsánat, igen. Tudom, hallottam természetesen. Először is áttelemben a McDonald's-el, közben van a Margit híd, tehát semmiféle módon nem kavar be a látvány, még vizuálisan, sőt, nem látszik a másik meg, hogy nem a Dunára néz, hanem a Dunántúl a Nagy Imre térre néz. És nem véletlenül néz oda, ahova nézett, bármilyen szögbe állíthattuk volna, ezek nem véletlenek. És én azt gondolom, hogy Nagy Imre pályafutásánál nem szeretnék az ezzel kapcsolatos politika vitába belemenni, de annyit mondanék, hogy fogalmazunk úgy, hogy az országház, a parlamentarizmusnak az étosza, azért az nem a pályafutásának az erős eleme. Az országház, mint épület, az egy fontos helyszín volt az ő pályafutásában, ezt nem lehet tagadni természetesen. De azért én nem gondolom, hogy a parlamentarizmus, hogy a parlamentarizmus, aminek ugye az országház a fizikai megjelenítése, hogy a parlamentarizmus az, ami az ő pályaivének a legjelentősebb, legerősebb.
Hát azért 56 fontos történelmi eseményei köthetők Nagy Imre esetében is a parlamenthez.
Épületéhez. Még egyszer mondom, az épületéhez, de nem a parlamentarizmushoz, és amikor egy szimbólumról beszélünk, akkor, tehát hogyha szimbolikus síkon folyna vita arról, hogy mit nézett Nagy Imre szobra a vértanúk teréről, akkor szimbolikus síkon, ha igaz lenne, hogy a parlamentarizmus helyszínét nézi, mert az ő pályafutásából ez következik, akkor adekvát volna ez a kritika. De mivel nem igaz, mert még egyszer mondom, minden érdeme mellett nem a parlamenti politikában vívott rendkívüli szerepe miatt tiszteljük, ezért a parlamentarizmus helyszínen szerintem nem része a sztorinak, csak ezt akartam ki, hogy kicsit bonyolultan elmondani.
Összességében azért az akkor elmondható, hogy szobrok eltávolítása, szobrok visszakerülése, visszahelyezése esetében jelenleg nem a politikai szempontok, ne, tán a politikai áthallások dominálnak?
De hogy is, nyilván...
Jó, itt most a Kossuth tér esetében ugye elkerült ugye Nagy Imre mellett, a Károlyi szobor, az 56-os emlékmű, József Attila is lejjebb került a rakpart irányába, visszakerült Tisza István, Andrássy Gyula, a vértanúk emlékműve, tehát nincsenek politikai áthallások, vagy politikai szempontok ebben, hanem az 1944-es állapot rekonstrukciója.
Ami egy országgyűlési határozat, tehát ha valaki akarja, minősíteti politikai gesztusnak, de arról van szó, hogy a politika 1945-ben, meg utána erőszakot tett a téren, és az, ami történt, ez a rekonstrukció, az ennek az erőszaktételnek a visszaállítása, tehát ennek a adaktatétele, az erőszaktétel előtti állapotnak a helyreállítása. Nem azért, mert a helyreállításról döntők számára Tisza István mondjuk fontosabb szereplő lett volna, mint most nem fogok felsorolni, egy csomó szereplőt lehetne mondani, nem egyszerűen azért, mert mielőtt elkezdték volna a Kossuth téri szobrokat elég jellemítélhető módon lerombolni, azelőtt a Tisza István szobor átott egy szerencsésebb országba, ezt nagyon sokszor elmondtam már sok helyen. Most már persze változik a helyzet itt a, hogy nézzük a híreket, mi történik Nyugat-Európában, meg főleg Amerikában, de alapvetően egy szerencsésebb országban, hogyha egy szobor oda kerül, és nem kifejezetten ilyen ordinári elítélendő szereplő szól, akkor azok a szobrok ott maradnak, és körülöttük változik a környezet. Úgyhogy nem politikai, nem, és főleg nem pártpolitikai szándékok vezették az országgyűlésnek a kezét, vagy a gondolatait, akkor ezt nyilván nem én nekem kell mondanom, annak, aki azokat a határozatokat megfogalmazta, de én nekem az a meggyőződésem, hogy ez nem politika.
Beszélt korábban arról, hogy van egy elképzelés, miszerint a Margit hídtól, még a belváros felé a Markó utcáig a koalíciós idők politikusainak szobrait állítanák fel. Hát ugye most Nagy Imre szobra már ott van a Jászai Mari téren, de hát valahol itt kapott helyet ugye Kovács Béla kisgazdapolitikus szobra is, Bibó István is, tehát lehet egy ilyen úgymond politikai arcképcsarnok, vagy hát szoborcsarnok?
Ez meg is valósult, ugye a negyedik szereplő az a Szociáldemokrata pártot megjelentő Kétli Anna.
Igen.
Ami ugye azért érdekes, mert Kétli Anna, aki egy szociáldemokrata politikus volt, és neki a polgári kormány idején állított szobrot az országgyűlés hivatala. Már csak ez is mégis frappáns válasz, hogy mennyire politikai szempontok alapján történik a szoborítás. Valóban kialakult ez a kvázi szoborcsarnok, vagy arcképcsarnok. Nagy Imrétől Bibó Istvánig azon a szakaszon, ami a mondjuk a Kossuth tér és a Jászai Mari tér közötti területen van.
Stejlő Imre program további részleteiről, elemeiről beszéljünk még a hátralévő időben, hiszen az év elején elkészült és át is adták az országgyűlés irodáinak helyet adó Szabad György egykori házelnök nevét viselő irodaháza. Tehát ez sem volt könnyű munka, hiszen a Kossuth téri metró megálló melletti meteszékházat kellett átépíteni, hát sőt nem is átépíteni, hanem újraépíteni, hiszen le kellett bontani tulajdonképpen azt az épületet.
Sőt, ha még csak mellette lett volna, akkor jó lett volna, de fölötte. Ugye az a helyzet, hogy volt egy szabályozás, a 20-as években született, az Hűtül Dezső által jegyzett terv alapján. Azt mondta ki a közmunkák tanácsa, ami akkor még egy rendkívül pozitív szereplő volt, nem úgy, mint amiben 45 után rövid időre vált, és mondjuk például az Aranasi szobor elbontásáról döntött, de azt mondta például a közmunkák tanácsa, hogy a Kossuth tér van annyira fontos helyszín, hogy ne adjunk teret a véletlennek, és hogy szabályozzuk, jogi eszközökkel szabályozzuk, hogy hogy fognak kinézni a tanulózatok. És azt a furcsa módszert alkalmazták, ami nekem egyébként tetszik, és én ezt alkalmazandónak gondolnám a mai napig, vagy ma is, hogy a tér déli és északi térfalára vonatkozóan konkrét tervet rajzolt le a professzor, Hütl professzor, amit utána beletettek a szabályzatba, ezt tetszik megcsinálni. És ez azt is eredményezte, hogyha ránézünk a déli térfalra, ahol ez a Szabad György irodáház most létrejött, annak a baloldali fele úgy tűnik, mintha egy nagy társasház, mert pedig az két társasház majdnem 10 év különbséggel épül, eltérő szerkezettel, eltérő építészek csináltak, de ember meg nem mondja, hogy az két különép. Én sem mondtam, ameddig el nem kezdtem vele érdemben foglalkozni. Ezt az elvet 60-as évekig ez a telek üresen állt. Mindenki azt hitt, én is azt hittem, hogy ez lebombázták, vagy de nem, ez üres telek volt végig. A 60-as években ezt az elvet figyelmen kívülöltek, és oda tették ezt a modern épületet. Azzal kapcsolatban vita van mondjuk építészek között is, és főleg építészek, meg nem építészek között, hogy a Pintér Béla féle épület, ez a Metesz ház, az mennyire volt egy nagyszerű építészeti műalkotás, de ahhoz a kapcsolatban semmi vita nincs, hogy nagyon rossz anyagokból készült. Tehát abból, amit akkor...
Igen, mert ugye a szerkezetet szerették volna valamilyen formában megőrizni,
nagyon
de ez sem lehetett.
Nagyon sok tettünk azért, hogy ez megtörténjen. Kiírtunk nemzetközi ötletpályázatot, hogy lehetnek. Ugye az a probléma, hogy ugyanolyan magas volt az épület, mint a mellette lévő, még az eredeti elvek szerint megépült két épület, de abban egyáltalán több emelet volt. És ez azt jelenti, hogy ha ugyanazt a homlokzatot akarjuk helyretten, az pedig világos szándék volt, hogy a Hütl féle homlokzatot akarjuk, vagy legalábbis annak valamilyen egyértelmű parafrázisát, akkor hogy lehet megcsinálni azt, hogy az ablakok mögött keretben mennek a földémek, az hogy lehet kezelni. És az ötletpályázat nem sikerült, nem hozott eredményt, utána a megbízott tervező még további 6 változatot tett le elénk, hogy hát, hogyha valamelyik jó. De miközben ez a vizsgálat zajlott, a közben kiderült az épület fizikai állapotának vizsgálatával, hogy egy korabeli, a 60-as években bekövetkezett egyszerű technikai malőr, egy tervezői malőr miatt az épület nagyjából fele, az minden nagyobb, magasabb talajvíznél vízben áll. Nem volt, rosszul volt fölvéve a mértékadó talajvízszint, betört a talajvíz rendszeresen a ház pincéjébe. És ez azt jelenti, hogy a beton elkezdett korrodálódni, és gyakorlatilag úgy lehetett volna az épületet megmenteni, hogy egy gyakorlatilag a Pintér Béla féle ház megtartása is a bontást és újjáépítést tette volna szükségessé, akkor meg már minek?
Igen. Kialakításnál, mert itt most ugye a hűzőféle homlokzat magott, ezért egy nagyon modern irodaház létesült. Milyen szempontok domináltak itt a kialakításnál? Tehát, hogy az országgyűlésben korábban működő irodák, azok egyértelműen ide kerüljenek át, és mondjuk csak a törvényhozás, meg a törvényhozási bizottságok helyszíne legyen az országgyűlés?
A kialakítás szempontjából ez mindig volt egy irodaházat, csináltunk egy modern irodaházat, úgy, ahogy mondta. Mindenféle szempontból, ami a 21. században elvárat egy irodaháztól, azokat ez a ház tudja. A háznak a használatával kapcsolatban ugye a legfontosabb...
Tegyük hozzá zárójelbe, hogy közben azért kisebb lett az országgyűlés, tehát elvileg azt gondolnánk, hogy az adminisztrációs felület vagy a terület is kisebb is elegendő.
Hát abban nem vagyok meggyőző, nem tudom, mert nagyon régen voltam a közel az országházhoz belülről, de fogalmazunk, ugye abban egyáltalán nem vagyok meggyőző, hogy a kevesebb képviselőből azt következik, hogy mondjuk kevesebb szakértőre van szükség, lehet, hogy pont fordítva van, sőt azt képzelem, hogy pont fordítva van, de mindegy. Amit akartam mondani az az, hogy ennek az irodaháznak a megépítése azt tette lehetővé, amelyiket most ezekben a napokban zajlik az országházban, hogy az 1945 után már az országházon is csúfot tettek annak idején, mert a nagyvonalú Stein Imre által tervezett tereket elfalaszgatták. Egészen komikus jelenteket vagy helyzeteket lehetett látni mostanáig az országházban, hogy fölnézünk, és egy gipszcsukom helyzeten keresztbe egy fal hosszában. Na, ezeknek a megszüntetése zajlik most, és az, hogy ez megtörténessen, annak ez volt az egyik előfeltétel.
Ha most átkerülnek ide az irodák, és a parlamenti bizottságok is itt tudják, vagyis a parlamentben tudják majd tartani az üléseiket, akkor ez azt jelenti, hogy a rakparton, a Margit hídnál lévő képviselői irodaház, az feleslegesé?
Nem, az a képviselőknek az irodát. Most úgy néz ki az elosztás, hogy a valamennyi képviselőnek az irodája, tehát az egyéni képviselői irodák, azok a Fehérházban vannak. A bizottságok és a bizottsági elnökök meg a ház vezetése vannak az országházban, mert nyilván itt ülésezik a plénum, és itt ülésezik valamennyi bizottság is. És ebben az új irodaházban, meg persze részben a Fehérházban tevékenykedik a hivatal. Az országgyűlés működését lehetővé tevő hivatal is. Van még a negyedik, a Tisza Lajos irodaház, ahol meg az országgyűlési őrség van.
Ja, most egy alaksoron át egy alagút köti össze az irodaházat a parlamenttel. Ez korábban is volt?
Nem
vagy volt ez egy teljesen új?
Teljesen új, ezt csinálta.
Ez mit szolgál?
Ennek a legfontosabb oka az, hogy biztonság. Az van, hogy eddig úgy működött a biztonsági rendszer az országházban, hogy valaki be akart jönni az országházba, nyilván le kellett adni a nevét, ideig rendben van, de amikor leadták a nevét, oda ment a kordonhoz, a kordonnál megnézte az ott szolgálatot teljesítő őr, hogy benne van-e a listában, valóban benne van, bemegy a házba, és akármekkora táska van, vele viszi magával. És a fizikai biztonság ellenőrzése, ahol átvilágítják a táskát, meg őt magát is, hogy mi van nála, csak a ház falán belül kerülhetett sor. Most az, hogy megépült az alagút, meg hogy az északi oldalon megépült a látogatóközpont, ez úgy működik, hogy a fizikai biztonsági ellenőrzés az országház falától több tucat méterre kerül. Tehát, hogyha ne adj Isten, valaki rosszban sántikálna, és a hátizsákjában robban anyagot vinne, nem jutna be vele az országház falai közé. Tehát ez ennek a legfontosabb indoka az ez. Tehát magyarul az országház megközelítése, nem csak a hivatalnokoknak az irodája, hanem az országház megközelítésének a bejárata is ebben az új irodaházban van.
Említett, hogy a Stein Imre program nem ér véget, hiszen dolgoznak a Kúria és az Agrárminisztérium Kossuth téri épületének rekonstrukciós tervein. Ha jól olvastam, akkor ez egy ilyen 2-3 éves időintervallumot jelent. Azzal viszont majd véget ér a Steinway Imre program? Tehát akkor kész lesz a Kossuth tér?
Hát, ahogy most látjuk, igen. Nem, egészen, van még, említettem az MFB székházat, van három társasház a Kossuth téren, amiknek a homlokzata valamivel felújításra szól, és hogyha sikerül azt a jogi módszert kidolgozni, mi évek óta dolgozunk, aminek segítségével el lehet érni, hogy ezek a házak megszépüljenek, akkor nyilván azt is meg kell csinálni, de szigorúan véve a Steinway Imre program, azt gondolom, hogy ha csak valami egyéb döntést nem szeretik, hogy mire van még szükség, akkor az véget ér. De ez, és akkor biztos valami más munkát kell majd végezni.
Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt az elmúlt órában. Vakszárs Tamás, a Steinway Imre program vezetője volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Köszönöm szépen én is.